Az ünnepi üzenetet a már előbb felolvasott ige szakaszból, János evangéliumából olvasom. János evangéliumának a 20. fejezetéből a 8. versnek az utolsó néhány igéjét, néhány szavát fönnállva hallgassuk ezt meg. Tehát János evangéliuma 20. fejezetének a 8. verséből az utolsó kis mondatrészt, összesen 5 szó ez, amely így hangzik, és látott, és hitt. Eddig olvasom az igét. Szeretném egy kicsit kijavítani magamat, mert ugyan azt mondtam, hogy 5 vers, hogy 5 szó lesz, és én a végén csak 4-et mondtam, de ez csak azért van, mert a Balát azt kihagytam a végéről, és próbáltam egy kicsit már a mai magyar nyelvhez igazítani ezt a kis rövid gondolatot, amit így ír le egyébként a Szentírás, és lát, és hisz vala. Tehát így megvan az 5 szó. Kedves testvérek, mindig nagy kérdés az ember számára az, hogy mit is kezdjünk mi húsvéttal, a feltámadás üzenetével. Hogy mi is az, amit Isten igéje ezen az eseményen keresztül elénk akar állítani. Ha megnézzük az evangéliumokat is, nagyjából mindannyian ismerjük, hogy van 4 evangélium, 4 evangélista jegyezte le a Szentírásnak a eseményeit, nem csak a Jézus cselekedeteit, hanem a szavait is. Ugye mindannyian megtanultuk valamikor, hogy Máté, Márk, Lukács és János. És hogyha egy kicsit utána nézzünk és megfigyeljük ezeket az evangéliumokat, azt is láthatjuk, és megint csak tudom mondani, hogy tanultuk is, ha máskor nem a KT-ban, hogy 3 evangélium, az úgynevezett szinoptikus evangéliumok, azok nagyon egybecsengőek. Máté, Márk és a Lukács hasonlóan építi fel az evangéliumot, hasonlóképpen mondja el az eseményeket, kicsit mindegyik másképpen szerkeszti meg a történeteket, máshogy állítja elénk, mert más volt az a kör, akinek ők elmondták. Máté evangélista kimondottan a zsidókhoz szól, számukra akarja megmondani és világossá tenni azt, hogy Jézus a zsidó megváltó messiás, és az egész bizonságtétele erre épül, hogy elmondja és bizonságot tegyen arról, hogy az a Jézus, aki meghalt ott a kereszten, aki 3 évig Jeruzsálem környékén, illetve a galilai tenger környékén élt, cselekedett, az a zsidók megváltója. Lukács evangéliuma úgy állítja elénk a történetet, hogy ő gondosan utána járt az eseményeknek, nem akart semmit sem kihagyni, hanem utána járva, mint egy igazi tudós, megvizsgálta, hogy is történtek ezek a dolgok, több emberrel beszélt, és így állította össze az evangéliumát, amely elsősorban pogányoknak íródott. Azoknak, akik nem ismerték a zsidó szokásokat, és ha megnézzük az evangéliumot, akkor azt látjuk, hogy nem is beszél Lukács evangéliuma olyan dolgokról, amelyek kimondottan a zsidókhoz szólna, nem kezdi magyarázni azt, hogy melyik régi történet, vagy esetleg olyan szokás, az milyen módon épül be a Jézus életében, ő szeretné elénk állítani. És itt van János apostol, akiről pedig azt mondják, hogy az ő evangéliumát egészen más módon állította össze. És tulajdonképpen nem mást akar eljuttatni üzenetként a tanítványoknak, a gyülekezeteknek, mint azt, hogy ezeken a történeteken keresztül, Jézus életén keresztül hogyan lehet a gyülekezeteket, a hívő embereket bátorítani, vigasztalni, hogyan lehet őket lelkileg támogatni, mert az egész evangélium erről szól, hogy hogyan támogatta János az ő evangéliumával azokat a hívő embereket, akiknek szükségük volt a mindennapi megerősítésre. És ez így van a mi életünkben is, járhatunk templomban, ismerhetjük a Szentírást, naponta elővehetjük az igét, elolvashatjuk az útmutatót, vagy talán egy kicsit mélyebben szeretnénk érteni az Isten üzenetét, akkor elővesszük a Bibliát, és napról napra, ahogy sokan teszik, megpróbálják végigolvasni évről évre a Szentírást, hogy egészében lássák a dolgokat, de ennek ellenére az embernek szüksége van arra, hogy újrébb és újabb bátorításokat kapjon. Hogy lelki gondozzák őket, és János az evangéliumát így állította elénk, azokat a bizonságokat mondta el, amiket ő is átélt a hétköznapjaiban. És nagyon jók ezek a bizonságtételek, nagyon fontosak a bizonságtételek, és az evangéliumban, és így tulajdonképpen a húsvéti történet leírásában is nem másra törekedett az apostol, mint az, hogy azt az élményt, amit ő átélt, azt átadja az olvasóknak, átadja nekünk, hogy egy kicsit beleérezzük magunkat, megpróbáljuk bele látni magunkat azokba a körülményekbe és azokba az eseményekbe, amelyek akkor történtek, mert csak azt érzi az ember az övének, amibe bele tudja magát képzelni, ami az övé is. Mert ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor nem lesz a miénk az evangélium. Mert ez nekünk szól. Eszembe jutott az a kis történet a hajós kapitányról, amit biztos nagyon sokan ismerünk már. Egy hajós kapitány, aki beteg lett az úton, és már a halálos ágyán volt, és az utolsó órájában azt kérte, hogy valaki hozzon egy Bibliát. Mert annyira rá nehezettek az ő életének a nyomorúságai, bűnei, elrontott dolgai, hogy valaki hozzon egy Bibliát, és hát kerestek a hajón egy Bibliát, de nem nagyon találtak, és a végén valakinek eszébe jutott, hogy van egy kisfiú, aki lent a hajó aljában semmi mással nem törődik, csak a szakásnak segít, hogy minthogyha ő nála láttak volna egy Bibliát. És ezt a kisfiút odavitték hozzá, és mondta, hogy fiam, hozzad a Bibliádat. Vitte a Bibliát, és mondta neki a kapitány, olvasd fel nekem valamit ebből. És az a kisfiú bevallotta, hogy az az igazság, hogy ő nem nagyon szokta olvasni a Szentírást. De akkor, amikor elindult otthonról, akkor az édesanyja kezébe nyomta, és azt mondta neki, hogy vidd el, mert még ez segítségedre lehet. És azt mondta, hogy nem nagyon szoktam olvasni, de te olvasd nekem valami olyasmit, ami bátorító lehet ebben a nehéz helyzetben. És gondolkodott, hogy mit is olvasson. És akkor eszébe jutott az, hogy az édesanyja mindig elolvasta neki az Ézsaiás könyvéből azt a részt, ami az Úr Jézus haláláról beszél, a helyettünk adott áldozatáért, hogy értünk vállalta a kereszt halált, és elkezdte ezt olvasni ennek a hajós kapitánynak, hogy az ő bűneiért halt meg ott a kereszten, vállalta a kereszt halált is. És aztán, amikor elolvasta ezt a részt, akkor elmondta, hogy nekem annak idején édesanyám azt mondta, hogy helyettesítsen be az én nevemet ebbe a részbe. És elkezdték így olvasni az igét, hogy Jézus emiatt a tengerész miatt halt meg ott a keresztfán, hogy vállalta érte a kereszt halált, és ez teljes békességet adott neki. És azért jutott eszembe ez a történet, mert akkor válik az ember számára egy régi történet valósággá, hogyha ha az az enyém is. És keresztelő János pedig ezt szeretné a tanítványok elé állítani, így szeretné elénk állítani ezt a régi történetet, amiről talán sokan azt mondják, hogy ó, régi ez, nem kell ezzel már foglalkozni, vagy hát csak egy régi történet, amely egy eseményt leír, de hát ez ma már a mi életünkre milyen módon hathat egyáltalán. De János apostol éppen ezt az élményt szerette volna elénk állítani. Mi volt ez az élmény? Az, amit ha elkezdjük olvasni a nagy hét eseményeit, nagy csütörtök eseményeit, nagy péntek eseményeit, majd a húsvéti történetet, akkor nagyon világosan elénk áll. Az a bizonytalanság, az a félelem, az a fajta üresség, ami a tanítványoknak a szívében volt. És ez úgy igaz volt Péterre, Jánosra, az asszonyokra és a többi tanítványra is. Tehát, hogy ott álltak értetlenül azok előtt, az események előtt, amelyek történtek. Nem értettek semmit abból, ami történt, csak mondhatjuk azt, hogy sodródtak az eseményekkel, vitte őket, és át se tudták gondolni, hogy egyik dolog a másik után hogyan következik be, és egyszer csak ott álltak, hogy Jézus megfeszítették, meghalt, septiben el kellett temetni, és jött a húsvét napja, amikor vége az ünnepnek, amikor a tanítványok és az asszonyok elindultak a sírhoz, hogy úgy, ahogy szokás, Jézus testét megkenjék, és arról olvasunk, hogy a sír pedig üres volt. Jézus föltámadt. A tény az nagyon ismerős. Ahogy a Szentírás ezt elénk állítja, Jézus föltámadt. És milyen nagy dolog ez. De vajon mi játszódott le a tanítványoknak a szívében? Ezt is nagyon szépen leírja az apostol, amikor Mária Magdaléna találkozik Jézussal, és ott gondolván, hogy ő a kertész, megkérdezte, hogy hova tetted? Te vitted el a sírból, hova tetted őt? Mutasd meg nekünk! Vagy akkor, amikor azt olvassuk, hogy az angyalok mondják azt, hogy nincs itt, föltámadt. Ezek a bizonságtételek mégis olyan üres szavaknak hatottak a tanítványoknak a szívében. És mindig az volt bennük, hogy hol van Jézus teste. Mi történt tulajdonképpen itt? És teljesen összezavarodva mondták el, hogy elvitték tőlünk a mesterünket. Olyan jó lenne időnként tisztán látni. Olyan jó lett volna a tanítványoknak is, az asszonyoknak is, hogyha valami nagyon egyértelmű bizonyságát, vagy bizonyságot kaptak volna arról, hogy mi történik velük. Hisz nem tudták csak kapkodni a fejüket az események kapcsán is, hogy legalább rájöjjenek arra, hogy mi fog ebből kisülni. Mi ennek a lényege? És miért kell mindezt megtenni? Mi történik velük? Testvérek, nem ismerjük ezt az érzést? Amikor az események egymás után jönnek, történnek velünk, és egyszerűen nem fogjuk fel, hogy mi is az, ami velünk és körülöttünk, szeretteink életében és a mi életünkben történik. Csak bizonytalanságot látunk. És olyan jó lenne, hogyha ezt valaki megmagyarázná nekünk. A tanítványok is erre vágytak. Mire vágytak? Hogy Jézus tegyen már rendet a fejünkbe. Tegyen már rendet a környezetünkbe. Hogy mi is történik itt. Milyen jó lett volna, ha Jézus akkor bemegy a városba, és mindenkinek megmutatja magát, minden olyan bizonyosan a helyére kerül. Mint ahogy mi is ezt szoktuk kérdezni akkor, amikor valami nehéz helyzetbe kerülünk, hogy Uram, hát miért nem mutatod már meg, hogy mi történik velem? De Jézus nem ad választ. Pedig akkor egészen máshogy történtek volna a dolgok. Akkor az emmausi tanítványok nem indulnak hazafelé, egymás között beszélgetve, szomorúan, hogy mi történt ezen a napon. Tehát akkor minden másképp lenne, hogyha minden olyan világosan ott lenne előttünk. Miért nem tesz ettől sokkal világosabb, egyértelműbb választ a tanítványok elé az Úr? Miért kell itt homályosítani? Miért az angyalok vannak ott? Miért nem Jézussal találkoznak már rögtön ott, aki ott ült volna a sírboltban, hogy már nincsenek rajta ezek a ruhadarabok? Miért nem ismertette fel rögtön Máriával önmagát akkor, amikor megkérdezte tőle, hogy hova tetted a mi Urunknak a testét? Mi volt ennek az oka? Testvérek, egy nagyon fontos oka van ennek, és ez pedig az, hogy Jézus szeretné a mi szívünket oda eljuttatni, a mi hitünket oda eljuttatni, hogy ne a szemünknek higgyünk csupán, hanem az ő ígéreteinek. Emlékezzünk csak arra a feltámadás után, amikor Jézus megjelent a 12-nek, és egy tanítvány nem volt ott. Tamás. Tamás nem volt ott, és amikor a tanítványok elmondták neki, hogy de Uram, vagy de hát itt volt Jézus, föltámadtak körül, azt mondta, hogy na én el nem hiszem. Csak akkor, hogyha megérintem, hogyha majd megérintem az ő sebeinek a helyét, na akkor majd elhiszem. És amikor következő alkalommal újra megjelent a tanítványoknak, és azt mondja Isten igény, hogy akkor már Tamás is ott volt, és Jézus oda ment hozzá, hogy Tamás, tessék, itt vannak a kezeim, itt az oldalam, nagyon világosan láthatod, érintsd meg! És amikor ezt megtette Tamás, akkor azt mondta, hogy én, Uram, én Istenem. Ott már világossá vált, és mondott neki egy nagyon fontos mondatot Jézus. Azt mondta neki, hogy Tamás, te láttál és hittél, de boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. Vagyis, hogy a mi bizonyságunk ne azon álljon, hogy majd az Úr Jézus mindig mindent elrendez körülöttünk. Majd mindent fogunk tudni, hogy mi miért történik, hanem merjünk ő benne bízni, ő majd megoldja. Te láttál és hittél, de boldog az az ember, aki ezeket a próbákat, ezeket a bizonytalanságokat úgy éli meg, hogy hisz. Hisz az Úr Jézus erejében. Hisz az ő segítségében és az ő világos akaratában, amit mi még nem látunk most. Azt mondja az Úr, az ég és a föld elmúlik, de az én beszédem nem múlik el. Hogy az, amit Isten elénk állít az igében, amit mi olvasunk, amit mi előveszünk, ahogy mondtam, valaki így, valaki úgy, de valamilyen szinten mégiscsak halljuk az igét, olvassuk az igét, a számunkra jelent üzenetet. Ahogy János is leírja az evangéliumát, miért? Azért, hogy bennünket bátorítson. Hogy a lelkünket gondozza ezeken a történeteken keresztül. Erről szól az ő evangéliuma. És erről szól a halott, a Jézus feltámadásának az üzenete. Van egy nagyon érdekes gondolat ebben a részben, amikor a 9. versben azt mondja János, mert nem tudták még az írást, hogy fel kell támadni a halálból. Testvérek, én úgy elgondolkoztam ezen, hogy nem tudták még, János azt mondja, hogy nem tudták még az írást, hogy fel kell támadni a halálból. Most én nem értem, János miért mondta ezeket a szavakat? Most én vagyok amnéziás? Hát arról olvasunk az igében, az evangéliumokban, hogy Jézus 3-szor jelentette ki, hogy ő meg fog halni. Mi az, hogy a tanítványok nem tudták? És akkor még ne is beszéljünk arról, hogy ezek a tanítványok mind zsidó emberek voltak, akik nagyon jól ismerték azokat a ézsaiási igéket, vagy azokat az egyéb igéket, amiben arról szól az ige, hogy a megváltó meg fog halni, és harmadnapon föl fog támadni. Hogy miről szól ez? Miért mondja azt János, hogy még nem tudták? És rá kellett jönnöm, hogy miért. Lehet, hogy nincs igazam, de én valahogy mégis úgy érzem, hogy arról szól itt János apostolnak a szava, hogy különbség van az ismeret és a tudás között. Mert lehet, hogy vannak dolgok, amiket ismerünk. Ugye legtöbben ilyen diákok voltunk, legalábbis én ilyen diák voltam, be kell vallanom, hogy amikor fölállítottak felelni, akkor mondanom kellett volna azt, amit kérdeztek, de hát valahogy nem akart eszembe jutni. Amikor a tanár mondta, akkor eszembe jutott, hogy tényleg, hát ez az, mintha ezt olvastam volna. Volt valami ismeretem, de nem tudtam az anyagot. Hát így van ez a tanítványokkal is, és sokszor így van velünk is, hogy van ismeretünk, a tanítványoknak is volt ismerete, de nem tudták. Vagyis felszínes volt mindaz. Nem jutott el az ő gondolatukig, nem jutott el odáig, hogy ez átformálja az ő gondolkodásukat, és még nem jutott el a szívükig. Majdnem azt mondhatjuk, hogy olyanok voltak, mint a funkcionális analfabéták, akik ugyan tudják, hogy milyen betűk vannak, és még össze is tudják olvasni a szavakat, de nem értik, hogy mit olvasnak. Hát ilyennek voltak a tanítványok, és ez volt az, amire rámutatott itt a János, hogy ez volt a baj. És Jézus is rámutatott. És úgy eszembe jutott az a gondolat, vagy talán elgondolkoztam ezen, hogy vajon nem nekem szól ez. Mennyi ismeretem van, vagy mennyi ismeretünk van, de akkor, amikor ezt alkalmazni kéne az életünkre, ezt nem tudjuk. Hát ezért zavarodunk össze. Ezért kerülünk olyan helyzetekbe, mint a tanítványok is, hogy olyan világos minden, és lehet, hogy ha kívülállóként nézzük a dolgokat, akkor már mondanánk, hogy barátom, hát így kéne tenni, de amikor bent vagyunk, összezavarodunk, mert ugyan valamilyen ismeretünk van, de a tudás az hiányzik. Testvérek, eljutott már hozzánk Isten szava úgy, hogy az nem csak egyfajta ismeret legyen, hanem tudás, ami átformálja az én életemet. Hát ezért lehetett olyan könnyedén becsapni az embereket. És nem véletlen az, hogy a farizeusok, írástudók, a főpapok pénzt adtak, hogy a katonáknak, hogy hitessék el az embereket arról, hogy nem feltámad, hanem ellopták a tanítványok, és próbálták az embereket olyan irányba vezetni, hogy ne higgyenek a feltámadásban, mert nem volt bennük a tudás, csak egyfajta ismeret. Testvérem, tudás van nálad, vagy az ismeret? Mert ha a tudás van nálad, akkor bizonyosan tudod mondani azt, amit János apostol elénk állít, és a többi apostol is. A valóság az, hogy Jézus Krisztus feltámadt. A valóság az, hogy őt nem tudta a halál a sírban tartani. De azt is tudnod kell, és azt is tudni kell, hogy ez a feltámadás több, mint az a feltámadás, ahogy feltámadt annak idején a kis leányka, akit az Úr Jézus föltámasztott. És több attól, amikor kihívta Lázárt a sírból, hogy Lázár, gyere ki! Mert ezek az emberek, akiket Jézus föltámasztott, ezek újra meghaltak. De Jézus úgy támadt fel a halálból, hogy ő legyőzte a halált. Az ő feltámadása nem ideig való feltámadás a földi létbe, hanem áttörés az örökké valóságba. Ez az a bizonyosság, ami csak akkor lesz a szívünkben, ha mi tudjuk az írásokat. Jézus szemére vetette a tanítványoknak azt a hitetlenségüket, hogy nem tudták ezeket. És ha nem tudjuk, akkor könnyen becsapnak, könnyen összezavarodunk, akkor, amikor nem látjuk az eseményeket, és nem látjuk az összefüggéseket. És ha megnézzük János evangéliumának a történetét, akkor azt látjuk, hogy amikor az asszonyok látták a nyitott sírt, az üres sírt, akkor három emberről beszél ott Isten igéje. Az egyik Mária, aki csak addig látott, hogy elvitték az Úrnak a testét. Péterről azt mondja Isten igéje, hogy csodálkozott a dolgokon, nem értette. És van valaki, akiről pedig azt mondja Isten igéje, hogy látott és hitt. Látott és hitt. Testvérek, itt állunk mi is ma. Emlékezve a feltámadás üzenetére, de vajon hogyan állunk itt? Kétkedve, mi is történt ott? Elvitték, nem vitték el? Igaz ez, nem igaz? Merre kéne ebben teljesen bízni, vagy én is menjek kérdezősködni, hogy ki vitte el, mi történt akkor? Vagy úgy, ahogy Péter, aki csodálkozott. Mert volt valami ismerete, mert akart hinni, de valahogy nem jutott el a hitnek arra a fokára, amire végül eljutott János, és amit Isten igéje elénk állított, és amit János elénk állított példaként, hogy csak akkor lesz számomra Jézus élete, halála, feltámadása, erő, és a hétköznapjaimban segítség, hogyha úgy állok, mint János, akiről azt mondja Isten igéje, ő maga tesz bizonyságot is, és mondhatjuk azt, hogy Isten tesz erről bizonyságot János hitéről, hogy ő látott és hitt. Testvérem, te látsz és hiszel? Te elhiszed? Számodra Jézus Krisztus halála, feltámadása valóban győzelem a bűn felett? Győzelem a halál felett? Bizonyosság arról, hogy Jézus azért élt, azért halt meg, és azért támad fel, hogy legyőzze a bűneinket, és örök életet adjon nekünk. Ha ez a te hited, akkor rólad is elmondhatjuk, hogy látott és hitt. Ha nem, akkor nem csak az örök élettől zárod el magad, hanem attól a bizonyosságtól, biztonságtól, amit az ember a hétköznapokban átélhet Isten jelenlétében, amit meg akar bennünket ajándékozni az Úr. Adja Isten, hogy ez az ajándék a miénk legyen, a hitnek az ajándéka, amivel bizonyosságunk lehet, hogy akármi történik, akármi van az életünkben, az a bizonyosságunk lehet, hogy Isten szeret bennünket, Isten megváltott bennünket, és hordoz bennünket. Mindaddig ezen a földön, míg majd egykor bemehetünk az ő országába. Hát adja Isten nekünk ezt a hitet. És mondjuk el egymástól ezen a délelőttön, hogy látott és hitt. Amen.